Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Javaslatokat vár az új KRESZ véglegesítéséhez az építési és közlekedési miniszter. Lázár János szerint az új közlekedési szabálygyűjtemény középpontjában a biztonságos közlekedés áll. Alapelvé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben, és az élethez igazítja a szabályokat. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium kedden közölte a KRESZ-ben életbe lépő módosításokat. A tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, a szakértői munka lezárult. Az észrevételeket, véleményeket Lázár János a weboldalán várja. Hangsúlyozta, az elmúlt másfél évben 70 szervezet és 100 szakértő bevonásával több száz szakértői egyeztetés keretében dolgozták ki az új szabályokat. A miniszter a januári közlekedésinfón úgy fogalmazott, a KRESZ az egyetlen olyan jogszabály, amelyet minden ember használ.
Szerettem volna egyszerűbb, rövidebb és közérthetőbb szöveggel a nyilvánosság elé állni. Nem a választópolgárok és a jogosítvány birtokosok szellemi képességei voltak gyöngék, hanem a szöveg volt túlzottan bonyolult, ezért az új KRESZ, amellett, hogy biztonságot garantál, védi a gyöngébbet és garantálja a közlekedésben résztvevők boldogulását, sokkal egyszerűbb, áttekinthetőbb, összefogottabb és nyelvileg közérthetőbb lesz, amihez bárki hozzászólhat. Leghamarabb szeptemberben szeretnénk bevezetni, és javaslom majd az utódomnak, bárki is lesz az, hogy ezzel foglalkozzon.
Különösen fontosnak számítottak a forgalom többségét alkotó autósokra vonatkozó változások, azonban ezek egyelőre nem valósultak meg. A sebességhatárok az autóutakon óránkénti 110 maradtak, az autópályákon pedig 130 lesz a jövőben is a limit. A teherautók, a buszok és az utánfutót vontató autók lakott területen kívül legfeljebb 90 km/órával közlekedhetnek. A tehergépjárműveknél jelentős változás lesz, hogy az úgynevezett horror karavánok megfékezéséért az előzési szabályon is módosítanak az új KRESZ-ben. A súlyhatárt lejjebb szállítva már nem csak a 7,5 tonna feletti, hanem a 3,5 tonna fölötti szerelvényekre is bevezetnék az előzési tilalmat. Vagyis reggel 6 és este 10 óra között a bal szélső sávot használniuk nem szabad, valamint ezen járművekkel a mellette elhaladás is tilos. Az új közlekedési szabálygyűjtemény értelmében a kerékpárosok a járdán és gyalogos övezetben maximum 10 km/órával közlekedhetnek, gyalogosoknak és kerékpárosoknak fenntartott szakaszon 25 km/óra lenne a rájuk vonatkozó sebességhatár. A kis és nagy teljesítményű elektromos rollereket is megkülönböztetik az új jogszabályban. A kis teljesítményűek legfeljebb 25 km/óra sebességre képesek, járdán maximum óránkénti 20 kilométeres sebességgel lehet velük közlekedni. Járdán csak abban az esetben, ha a gyalogos forgalom nincs zavarva, viszont akkor nem, ha ezt a helyi önkormányzat rendelettel vagy táblákkal megtiltja. Minden járművezetőnek kötelessége lesz a folyamatos kivilágítás, lakott területen kívül pedig korlátozott látási viszonyok között a távolsági fényszóró használata is erősen ajánlottá válik. Új szabályok vonatkoznának a dudálásra és a vészfékezésre is. Előbbit figyelemfelhívás céljából lehetne igénybe venni, utóbbi pedig büntethető lesz, ha lassításra kényszerítés a szándék. A már véleményezhető normaszöveg a lazarjanos.hu weboldalon érhető el teljes terjedelmében.
Az elektromos rollereseknek és a motorosoknak is újra kell tanulniuk a közlekedési szabályokat, ha bevezetik az új KRESZ-t. A most megjelent tervezet egyik megalkotója az Inforádió Aréna című műsorának vendége volt. A KRESZ professzor Pető Attilával Herceg Zsolt beszélgetett.
Külön kaszt a elektromos roller, de ebből is kettő van, a kis teljesítményű és a nagy teljesítményű. A kis teljesítményűvel maximum 25-tel lehet menni, vagy szabad menni. Ugye ez az, ami a közösségi megosztókban elérhető, és van az a nagy kerekű, nagy motoros, akár 1000 wattos motor is, lehet nagy teljesítményű motoros roller, az teljesen külön kategóriába tennénk, például sebesség, illetve bukósi sak szempontjából, de mindjárt erről beszélek. Valóban lennének életkori határok. Én úgy látom, ez még vitatott, tehát a kis teljesítmény teljesítményű 12, a nagy teljesítményűnél felmerült ez a 18 év, de én most a kiadott tervezetben 14-et láttam eddig, de ez képlékeny, mert volt már ebből 16-18, csak ugye az az ellentmondás, hogy Magyarországon jelen pillanatban segédmotoros kerékpárt, azaz robogó 14 éves kortól meg lehet szerezni a jogosítványt, szabad vezetni. Akkor hogy néz ki, hogy a nagy teljesítmény motoros rollert nem, de az annyira veszélyes üzem, hogy lehet, hogy föl fogják emelni. Az értéket mondom, a tervezetben 14 év van. A sebességérték nagyon érdekes, 25-as kis teljesítményű elektromos roller határa, de csak 20-szal mehetnek. A nagy teljesítményű meg 45-tel, szakemberek azt mondják, a biztonsága 20, hát akkor nem tudom miért 25, majd úgy járunk, mint a segédmotornál, ott is volt ez a 40-45, majd lehet, hogy egyszer módosítják, vagy hát most lehet javaslatokat küldeni erre. Ami nagyon fontos még a védőeszköz. Kerékpárnál nem is említettük meg, csak 14 év alatti gyermeknek lenne kötelező a sisak, a fölött mindenki eldönti, hogy használja vagy nem, de az elektromos rollerek esetében nem mérlegelünk, kis teljesítményű elektromos rollernél legalább a kerékpáros sisak kell, és ami újszerű szabály, nagy teljesítményű motoros roller, hiszen mondtam 45-tel mehet, mint egy segédmotor, ott motoros bukós sisak lesz előírva.
Zárt motoros ruházat, mondjuk így most egyszerűen, az új tervezet szerint kinek lesz kötelező és kinek nem? Tehát nem csak a sisak, hanem a többi.
Komoly motorosok mindig felöltöznek. De azért mindig látok nyáron 1000 köbcentis motorra, a strandpapucsba, rövid nadrágban motorozott, a sisak ugye rajta van, azért megnézném, ha elesik, mi történik vele, valószínűleg nem túl jól fog kijönni a helyzetből. Ezért nagyon érdekes, mert Európában csináltunk egy felmérést, 2 országban van kötelező felszerelés a sisakon kívül, úgy néz ki Magyarországon is bejönne, lakott területen kívül. Tehát azért, ha a strandra lemegyek a lángosütez motorral, akkor elég lesz a bukósisak. Lenne kötelező az zártruházat. Ez is azért eléggé rugalmas, mert nem azt mondjuk, hogy protektor, egy maszkoruhai zártruházat, ha így nézem. A zárcipő, hát egy tornacsuka is az, de mégse szandál meg papucs, és a kesztyű. Ha valaki motorozott vagy esett el, azt tudja, hogy a kesztyű a legfontosabb, mert az él először a földre. Tehát én úgy gondolom, ezek az eszközök javaslatként jók, hát aztán majd meglátjuk a társadalom, mit szól hozzá, illetve hát a motorosok elsősorban. Paragrafus.
A bankoknak 2 percen belül kell fogadniuk a pénzforgalmi visszaélést bejelentő ügyfelek hívását. Erről adott ki vezetői körlevelet a Magyar Nemzeti Bank, tájékoztatta az Inforádiót a jegybank felügyeleti szóvivője. Binder Istvánnal Sipos Ildikó beszélt.
A jogalkotó és a Magyar Nemzeti Bank is hatékony lépéseket tesz a bűnöző csalási kísérletek ellen. Ennek részeként született meg a pénzforgalmi törvény módosítása arról, hogy élőhangos, folyamatos telefonos ügyfélszolgálatot biztosítani kell a bankoknak a csalások visszaélések bejelentésére. A Nemzeti Bank ezt egészítette ki azzal az elvárással, hogy 2 percnél tovább ne tartson, amíg ez az élő hangos bejelentkezés megtörténik. Ne kelljen az ügyfeleknek adott esetben reklámokat vagy egyéb tájékoztatókat meghallgatniuk, és egyből, hogyha tárcsázzák a bank számát, akkor az első menüpontban, nullás menüpontban rögtön beüthessék, hogy ők csalást szeretnének bejelenteni. Nagyon fontos az is, hogy a bankok a honlapjukon jól láthatóan kiemelve mutassák be könnyen elérhetően azt, hogy milyen a telefonos menü rendszerük struktúrája. Ha van külön telefonszám, dedikált telefonszám a csalások bejelentésére, akkor ezt is jelezzék. És az is nagyon fontos, hogyha van külön mobil vagy internetbanki korlátozási lehetősége, letiltási lehetősége az ügyfélnek, akkor ez csak személyesen vagy telefonos ügyfélszolgálattal tudja feloldani. Ez pont arról szól, hogyha már a csaló átvette az uralmat esetleg a mobil vagy internetbankunk felett, akkor ne történhessen további visszaélési kísérlet. Nagyon fontos, hogy dedikált ügyintézők és a megfelelő a banki ismert terhelésnek megfelelő számban fogadják ezeket a hívásokat, és az is nagyon fontos, hogy esetleg akár nem banki ügyfél föl tudja hívni annak az adott hitelintézetnek a figyelmét, hogy van egy célszámla, van egy átfutó számla, ahova a bűnözők csoportosítják az ügyfélpénzeket, akkor adott esetben ezt is tehessék meg az ügyfelek.
Mindez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy minden banknak megmarad a szokásos telefonszáma, de a menü rendszere kiegészül egy újabb menüponttal, ahol kifejezetten a csalás bejelentést tudja jelezni, és ezt kell előre sorolniuk a pénzintézeteknek.
Igen, nagyon sok banknál öröm az, és jó hír az, hogy ezt már ma is így teszik. Ez a körlevél arról szól, hogy mindenkinek nagyon fegyelmezetten, nagyon rövid idő alatt kell ezt megtenni, tehát ahol ez még nem létezik, ez a menüstruktúra, és adott esetben fölösleges tájékoztatókat, egyéb híreket hallgatnak az ügyfelek, ezt sokkal feszesebben tegyék meg, tehát az idő itt kulcskérdés.
A pénzforgalmi törvény módosítása az milyen határidőt szab a bankoknak arra, hogy átalakítsák ezt a menüsort?
Gyakorlatilag a törvénymódosítás már életbe lépett, és mivel ezt már nagyon sok hitelintézet ma is alkalmazza, a továbbiak pedig meg tudják tenni, ez gyakorlatilag már egy folyamatos elvárás. Ezen felül született meg a Nemzeti Banknak ez a vezetői körlevele, ami ezt egészíti ki az előbb említett kétperces, nagyon gyors ügyfélfogadással.
Binder Istvánt, a Jegybank felügyeleti szóvivőjét hallották. Az online megosztással és a sharinginggel is foglalkozik a Gondolatkiadó média tudományi könyvek sorozatában megjelent Digitális szülőség című kötet. A Lendvai Gergely Ferenc médiajogász, valamint Koltai András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke által szerkesztett mű több nézőpontból vizsgálja a digitalizált gyermekkorból adódó lehetőségeket, kihívásokat és konfliktus helyzeteket. A kiadványban a szülői jogokról, kötelezettségekről, valamint a közoktatásról is találhatók szövegek. Rozgonyi Ádám kérdezte Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét.
Mindenki, aki gyerekek közelében van, az pontosan tudja, hogy a gyerekek életét gyakorlatilag az alvási időszakot leszámítva átszövik a különböző okos eszközök és a digitális technológia. Ezért az életük minden aspektusában rendkívül fontos, hogy ehhez a most már gyakorlatilag természeti adottságként elfogadott jelenséghez hogyan állunk hozzá, hogyan áll hozzá a szabályozás, hogyan állnak hozzá a különböző állami szervek, oktatási intézmények és maguk a családok, illetve a szülők. A digitális eszközök és technológia nyilván rengeteg lehetőséget is tartogat a gyerekek számára is. Ugyanakkor rengeteg veszélye és kockázata van. A kötet megpróbál ebben a kontextusban ugye a két szélsőség között egy egyensúlyi állapotot találni, hogyan lehet a lehetőségeket kiaknázni, hogyan lehet a veszélyektől, károktól adott esetben mentesülni.
Nehéz, amikor az szükséges megértetni a szülőkkel, hogy hát azért ne tegyenek mindent közé az interneten a gyermekeikről, ne posztoljanak folyton fotókat, ne írják ki, hogy éppen hol, mit, miért csinálnak, mert a kevesebb néha több. Tehát meg kell ezt értetni, hogy az online világnak azért nagyon sok buktatója is lehet?
Igen, hát a kötet egyik fontos témája az, amit a kérdésében érintett, tehát az úgynevezett túlposztolás, vagy idegen szóval a sharinging jelentősége. Talán óriási baj e tekintetben Magyarországon nincsen, legalábbis ehhez kapcsolódó ügyekről nem hallunk, de természetesen a veszély az Magyarországon is valós, tehát mindenképp érdemes észnél lenni egyfelől. Jogilag a helyzet viszonylag egyszerű, a szülő rendelkezik a gyermeke képmásával és a róla készült fényképekkel, tehát akár maga is közzé teheti. És bizonyos mértékig ez normális, vagy természetes is, hogy a szülők ilyen módon kommunikálnak, meg akarják mutatni a családjukat az ismerősi körnek, a barátaiknak. Ugyanakkor fontos, hogy a mértéktartás itt is jelen legyen, tehát azért a gyermekek fényképei vagy más személyes adatai szabadon terjednek az interneten, ebből azért kockázatok is származnak, fényképekkel való visszaélés, akár a gyermekek zaklatása, vagy erre fogékonyak általi különböző megkeresésük, tehát valahogy itt is az egyensúlyi állapotra lenne célszerű törekedni és átgondolni a poszt előtt, hogy mit érdemes, hogyan, milyen képet, milyen élethelyzetben, miből lehet később problémája. A gyereknek külföldi esetekről hallunk, ahol már felnőtt korú gyerekek aztán utólag veszekednek a szüleikkel, adott esetben perre is mennek, hát Magyarországon nem kellene idáig eljutni.
Megoldás lehet az, hogyha kevésbé jól felismerhető fotón, fotókon mutatják meg a gyermekeiket a szülők, adott esetben részben kitakarják az arcát, arcukat, hogyan cselekedjenek?
Azt gondolom, hogy olyan képeket lenne célszerű közé tenni az interneten, ami abban az értelemben biztonságos, hogy minimalizálja a későbbi visszaélések lehetőségét. Tehát ne legyen a gyermek mesztelen, vagy alulöltözött, ne ábrázolja őt kínos helyzetben, tudom, grimaszolva, vagy olyan helyzetben, ami akár vémesíthető, vagy később megalázó kontextusban is bemutatható. Boldog családok csoportképei, vagy hasonlók nyilván kevésbé alkalmasak arra, hogy mások aztán visszaéljenek vele. Úgyhogy ilyen szempontból érdemes átgondolni előre.
No, meg azt is, hogy egy szülő hány éves életkortól engedheti meg azt a gyermekének, hogy közösségi oldalt hozzon létre?
Ez egy kulcskérdés. Valójában ez az igazán fontos kérdés, hogy hogyan férhetnek hozzá a gyerekek a különböző online szolgáltatásokhoz. A jogi szabályozás féloldalas ebben, Európában 13 év az általános korhatár. Azért mondom, hogy féloldalas, mert egyrészt az érintett szolgáltató közösségi média oldalak ezt igazából nem tartatják be, tehát bármelyik gyermek tud füllenteni az életkoráról. Nincs valós életkor ellenőrzés, ez nagy mulasztása az európai jogrendnek, amit persze tudnak az Unióban is, és vannak törekvések arra, hogy ez kezelve legyen, de őszintén szólva az, hogyha önmagában annyit elér, hogy 13 év alatt gyerekek ne használják a közösségi médiát, ez önmagában még nem biztos, hogy elegendő. Hiszen a 13 évesnél idősebb korosztályra is rengeteg veszély leselkedik. Nem is feltétlenül olyan konkrét veszélyek, hogy valaki akkor zaklatni fogja, megkeresi, vagy ellopja a személyes adatait, természetesen ez is előfordulhat, hanem inkább az, amit ezen oldalaknak a jellegadó sajátossága, egy addikció, pszichés torzulások, internetfüggőség, vagy ami egy égető probléma, hogy a kutatásaink szerint a kiskorú lányok jelentős részében alakul ki testképzavar a közösségi média hatására, ugye óvatatlanul összehasonlítják magukat másokkal, mások is adott esetben füllentenek, filterezik a képeiket, szebbnek mutatják az online identitásukat, mint a valóság, állandóan boldogok, állandóan nyaralnak, állandóan sikereket érnek el. Ez egy kiskorú gyermek számára pszichésen rendkívül megterhelő lehet. Tehát valójában, amit a jog kínálni tud, bár még nem éri el, hogy bizonyos kortól lefelé elzárja ezen szolgáltatások elérését a gyermekek számára, az vélhetően messze nem elég.
Talán a kulcs lehet ezen hatásoknak a értelmezéséhez, hogy beszélnek a szülők a gyermekükkel?
Hát kommunikálni családon belül mindenképp javasolt. Én azt is fontosnak tartom, hogy a szülői generáció is ismerje azokat a szolgáltatásokat, amiket a gyerek használ, hiszen nem lehet ezekről érdemben beszélgetni senkivel, hogyha az egyik félnek valójában fogalma sincs arról, hogy a másik fél mit csinál az interneten, tehát a szülőknek is meg kell merítkezniük ebben a digitális világban, bizonyos mértékig, legalábbis ez indokolt. És mivel eltiltani a gyerekeket ettől valójában nem lehet, mivel a világ nem a felé haladt, hogy ezen szolgáltatások visszaszoríthatók lennének, egyrészt érdemes ezeknek az előnyeit kiaknázni, másrészt ugye, amit már más összefüggésben említettem, a mértéktartás, tehát hogy mennyi időt töltött a gyerek, valahogy meg kell előzni ezt az addikciót, ezt a dopamin függőséget, ami kialakul ezen szolgáltatások hatására, mint ezen szolgáltatások kélyes örömmel segítenek elő, hiszen anyagi hasznuk származik belőle. Hát fontos, hogy a való világban is a gyerek legalább olyan intenzitással legyen jelen, mint a digitálisban.
És akkor lehet tájékozódni ezen kérdésekről a kiadványból is például.
Igen, a kötet elég sok területet érint, természetesen a problémák egy részét lehet 3-400 oldalon összefoglalni, de sok területet mutat be, multidisziplináris megközelítéssel, tehát többféle tudományák képviselői vannak jelen, ugyanakkor közérthető, széles körben fogyasztható tanulmányokat írtak, úgyhogy van szó benne a szülői jogokról, kötelezettségekről, van szó benne a köznevelésről, hogyan lehet az oktatásban használni ezeket a szolgáltatásokat, hogyan lehet a tanár meghatározó személyiség a gyerek életében, az influencerekhez hasonlóan, mi a média feladata és és felelőssége a gyermekek védelmében és jogainak tiszteletben tartása tekintetében, mik a gyerekjogok a digitális világban hogyan érvényesülnek, mindezt kúráns kutatásokkal, konkrét adatokkal alátámasztott, tehát a kötet egyszerre vázolja föl a problématérképet, jelenleg hol tartunk Magyarországon, mutat be nemzetközi példákat, amik adott esetben követhetőek közpolitikai, szabályozási vagy a családok szintjén, és próbál megoldási javaslatokat is megfogalmazni.
Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét hallották. Paragrafus. Az adatot elő kell állítani. Ez költséges, mert egyebek mellett infrastruktúra, szaktudás és munkaerő kell hozzá, mondta az Inforádióban a Magyarországos Közjegyzői Kamara adatkutató alintézetének vezetője. Parti Tamás hozzátette, az adatok kisebb része mindössze 7-15%-a szabadon hozzáférhető. Az adattudós egyértelműsítette, a személyes adat olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható élő személyhez kapcsolódik, a GDPR pedig voltak éppen a személyt és nem az adatot védi. Parti Tamással beszélgettem.
Nagyon sokszor megkérdezem a hallgatóimtól, hogy mit gondolnak, hogy a világon előállított adatok, bizonyos becslések szerint jelenleg olyan 181 zettabájt, tehát egy zettabájt, az 10-23-on, ha jól mondom. Tehát irtózatos adatmennyiség, hogy ennek vajon mekkora része az, ami nyilvánosan hozzáférhető?
1%-a.
Annál valamivel több, de a becslések olyan 7-15% közé teszik. Itt a szakértők különböző becsléseiről van szó. Tehát nem a döntő része az elzárt, eleve hozzáférhetetlen helyen, vagy ha maga a hely, például a világháló maga hozzáférhető is, de ott olyan részeken, tehát úgy kódolva talált, hogy nem lehet hozzáférni. Na most, de hogyha adatkereskedelemben gondolkodunk, hát nem lehet olyan adattal kereskedni, ami ezt bárki hozzáférhet.
Nincs értéke.
Itt jön egy, pontosabban értéke van, csak nem kell megvásárolni, mert egyébként is az, hogy milyen értéke van, az majd azon fog múlni, hogy ki használja. Mert szakértelem kell, és technológiai felkészültség kell hozzá, hogy ezt az előnyt, ezt az információs előnyt, amiről beszéltem, ezt megnyerjük. Tehát erre további ráfordításokra van szükség, de a lényeg az, hogy az adatok döntő része az nem szabadon hozzáférhető, tehát nem mondhatom rá, hogy nem versengő. Általában a jogi szakirodalomban nagyon sokan azt mondják, hogy ingyenesen előállítható adatok. Hát gondoljunk bele, hát ilyen nem igen, nincs ilyen, mert az adatot egyrészt elő kell állítani, tárolni, karbantartani, feldolgozni, stb. Ez az egyik. A másik, hogy szabadon hozzáfér, de hát, illetve, hogy nem versengő. De ez az, hogy nem versengő az adat, azt ebből a példából kiindulva, tehát hogy közel 90%-uk zárt, tehát nem hozzáférhető, ebből a példából kiindulva nem állíthatom általánosan az adatra, hogy nem versengő, mert az csak a szabadon hozzáférhetőrel kapcsolatban állíthatom. A tulajdonjogi szabályozások, azok pedig nem egy-egy jelenségre vonatkoznak általában, hanem általánosak. Tehát a tulajdoni szabályozás, a szabályozási hierarchiában közvetlenül az alapjogok, nevezetesen a tulajdonhoz való jog fölött helyezkedik el. Tehát elég általánosnak kell lenni ahhoz a tulajdoni szabályozásnak, hogy a lehető legszélesebb körét megragadja a tulajdon tárgyainak. És ugye a britek is ezen a vonalon mozognak tovább azzal, hogy megnyitnak egy dogmatikai gátat. Többek között, hangsúlyozom, többek között a digitális adatok, a digitális és elektronikus jelenségek előtt, ennek megfelelően a digitális adatok és az adatalapú javak előtt is.
Fog-e a szabályozás választ adni arra a kérdésre, hogy ki az adat? Azért kérdezem, mert például a Facebookon hónapról hónapra fölbukkan egy ilyen figyelmeztetés, hogyha ezt meg ezt fogod csinálni, akkor majd a te adataidat nem fogják fölhasználni, mert te ezzel meg ezzel a nyilatkozattal ezt megtiltod. Világos-e, hogy kié az adat?
Az, hogy ugye az elején is beszéltünk arról, hogy ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy a digitális adat az enyém, ahhoz először is el kell ismerni a aktuális szabályozásnak azt, hogy az adat tulajdontárgya lehet. Amikor személyes adatról beszélünk, akkor valójában információról beszélünk. De a digitális információ digitális adatokon alapul. És akkor visszatérve a Facebook ügyhöz, ami egy általános félreértés, mert sokat kérdezem előadások alkalmával hallgatókat, hogy ki ez az adat. És mindegyik azt mondja, hogy ez az övé. És megkérdezem, hogy ő állította elő? Nem. Ő tárolja, ő tartja karban, ő fejlesztette ki az ehhez szükséges infrastruktúrát, ő a tulajdonosa ennek. És akkor kiderül, hogy ő sokkal inkább a forrása ezeknek az adatoknak.
Akiről szól.
Akiről szól, pontosan, és valóban a személyes adatok megközelítés, tehát a GDPR megközelítésnek is, hangsúlyozom, információ alapú megközelítés, és nem is az adatot védi a GDPR, hanem a forrásához szolgáló személyt védi valójában. Tehát miről van szó? Az olyan adatrész, adatcsoportok, amelyek alapján olyan információ nyerhető ki, amiből a konkrét élő természetes személy közvetlenül vagy közvetve azonosítható, na ez az információ a személyes adat. És ez a GDPR a személyt védi, nem az adatot. Tehát itt szó sincs arról, hogy kié az adat a GDPR kapcsán és a személyes adatok kapcsán. Ez nem is, nem ezzel foglalkozik. Ugyanakkor a civil jog nem határoz meg olyan tulajdonkategóriát pillanatnyilag Magyarországon sem, amibe ez a digitális jelenség, ez az elektronikus jelenség bevehető volna. Tehát a magyar szabályok szerint is a digitális adat, és ennek megfelelően minden, ami adatból van, mind a tulajdon, mind a vagyon fogalmából kilóg. Tehát a magyar jog sem tudja értékelni. A bírói gyakorlat az majd kénytelen lesz, és az a joggyakorlat is, ami ugye a jognak a közvetlen adaptációs felszíne, tehát az ügyvédi, közjegyzői, jogtanácsosi munka, amikor, mert itt találkozunk azokkal az új jelenségekkel, amik éppen kapcsolatba kerülnek a jogrendszerrel. Tehát itt kell bizonyos megoldásokat kidolgozni, aztán majd idővel, amikor ebből már olyan probléma lesz, mikor az ügyfelek összekülönböznek, és már nem tudnak megegyezni, ezért bírósághoz fordulnak, majd következik évekkel később a bírói visszacsatolás is, vagy amikor például most egy ötlet, hogyha ha vagyonmegosztásra kerül sor, és egy válás kapcsán, akkor ott is ugyanúgy, mint nálunk például a hagyatékokban, vagy a biztosítéki szerződéseknek már régóta jelentkezik ez a probléma, akkor majd visszacsatol a bíróság is. De ezt, hogy mondjam, nagyon gyors, tehát sokkal gyorsabban fejlődik a világ, és ezek a jelenségek is sokkal gyorsabban fejlődnek, tehát a hagyományos jogalkotási tempó, vagy a hagyományos ítélkezési tempó nem biztos, hogy tudja követni ezt a sebességet, hiszen amíg megszületik egy ítélet néhány év egy ilyen ügyben, mert ugye nagyon sok új jelenség van, megszületik az ítélet, maga a jelenség annyit fog fejlődni 3 év alatt, hogy akkor már nem lehet ráismerni, hogy miről is van szó. Tehát itt ez ezért is nagyon nehéz a jog számára ez a kérdés, de mindenképpen ezért is tartom én magam is fontosnak, hogy ne csak a közvetlen jogfejlődés, tehát ne csak a hazai vagy az európai jogfejlődést kísérjük figyelemmel, hanem az egészet. Tehát ez egy, a digitalizáció globális jelenség. A digitális jelenségek globálisan cirkulálnak a világban, tehát muszáj olyan szabályozási megoldásokat keresni rájuk, amik ezt a fajta tulajdonságot jól tudják kezelni.
Globális jelenségről beszélt, és ez utolsó kérdésem már, mert így is elég bonyolult már. Lehet globális szabályozást csinálni egy olyan világjelenségre, amiben benne vannak a kínaiak egy egészen más jogrendszerrel, benne van a kontinentális Európa a maga jogrendszerével, meg benne vannak a komolló országok a maguk teljesen más elvű, működési, logikájú jogrendszerében. Melyik lesz a globális?
Induljunk ki abból, hogy a tulajdonjogot minden terület ismeri. Tehát a tulajdoni szabályozás, azért is hivatkoztam arra, hogy a tulajdonhoz való jog, hát a tulajdonhoz való jog azt fejezi ki, hogy ahhoz, hogy az ember életben tudjon maradni, ahhoz bizonyos feltételeket bírnia kell maga körül. Ugye a tulajdonjognak tulajdonképpen ez az alapja, hogy a személyhez rendel bizonyos olyan, tehát olyan objektumokat, amik biztosítják, hogy regenerálódni tud, hogy
házat,
pihenni tud,
jószágot,
hogy
élelem,
stb. És meg tudja vásárolni, stb. Tehát a tulajdonjog az egy nagyon, tehát az emberi kultúrában egy igen mélyen gyökerező jelenség. És mint ilyen, ugye a humán biológiai, kémiai, pszichológiai jellemzőkből egy nagyon általános mintázata alakulhat ki. Tehát itt az a kérdés, hogy határozzuk meg, milyen dogmatikai megközelítéssel határozzuk meg ezeket a tárgyakat. És mivel globális jelenségről van szó, beszéltünk róla, hogy globális szabványok útján vagy alapján állítják elő, dolgozzák föl és kereskednek vele világszerte, ez alkalmas arra, hogy minden egyes ilyen jogi régió azonos szempontok szerint közelítsen. Ez például nagyon jól megmutatkozik, illetve valamilyen is megmutatkozik például a mesterséges intelligenciával való jogi kontextus, tehát szabályozási kontextusokban is, hogy fogalmazunk fogalmazzák meg magát a jelenséget. Na most az adat ezért ennél sokkal egyszerűbb megközelítéseket tesz lehetővé, mert az egy egyszerű fizikai jelenség, nagyjából úgy közelítek hozzá, ez van a könyvemben is, hogy a digitális adat, amiről most beszélünk, az az elektromágneses energiának egy kódolás által állandósult formája, ami úgy tud elválni az aktuális hordozójától, hogy közben a belekódolt jelentést megőrzi, és a hordozó sem sérül. Tehát ebben különbözik például egy lyukkártyától, ahol ha megpróbálnánk a lukakat elválasztani a kártyától, akkor a kártya is, meg a luk is, az megsemmisülne. Szóval én ezt a fogalmat használom a digitális adatra, és ez a karakterisztika, ami egyértelműen fizikai. Tehát a világról alkotott ismereteinket pontosan tükrözi, mondjuk így. Ez alkalmas arra, hogy egy ilyen általános megközelítés alapján meg lehessen például fogalmazni, nincs a birtokomban a bölcsek köve.
Könnyű belátni, hogyha globális jelenség, akkor valószínűleg globálisan akar vele mindenki foglalkozni és kereskedni, akkor pontosan. Azt érdemes egy kaptafára megcsinálni.
Hogy... Igen, de abban lehet bízni, hogy ahogy mondtam, ugye a tulajdonjog mélyen gyökerezik, és nagyon hasonló elvek alapján szabályozzák, vagy alakul ki. És itt ugye a tulajdoni principiumok arra valók, hogy azokat a kiindulási pontokat rögzítsék, hogy mi alapján tekintünk mi valamit tulajdon tárgyának. Ugye a briteknél is szó volt róla, itt is. Nagyon fontos, amit mondtam, és többször említettünk, hogy a jogszabálynak el kell ismerni. Ezt a numerus clausus elvének hívják. És van egy nagyon híres és sokat idézett európai jogász gondolkodó, a Shep van Erp. Ő fölmérte egész Európát, belétve a briteket is, a tulajdonjogi rendszereket, és a két fő ilyen principiumnak azt tartotta, hogy ugye a numerus claususnak meg kell felelnie, tehát a törvénynek adaptálnia kell, a másik pedig, hogy észlelhető legyen, tehát a publicitásra hivatkozik, hogy észlelhető legyen. Ugyanakkor azt is megállapította, hogy nincs egységes tulajdoni szabályozás természetesen, de a megközelítések, amivel a tulajdonjoghoz közelítünk, azok nagyon hasonlóak. És hogyha ezt a két principiumot, amit a Fanner például általánosnak vesz, ugye a numerus clausus az, hogy a törvényadaptáció megtörténik, és észlelhető legyen, ezek nagyjából mindenütt elvált. Tehát ezek passzolnak, de még a többi is, mert ha azt mondjuk, hogyha a dologiságot nézzük, és azt mondjuk, hogy az azon múlik, hogy a fizikai világnak egy bizonyos szegmensét elfoglalja, ahol nem lehet más rajta kívül, hogy azonosítható legyen így, és hogy uralható legyen, és az uralhatóságon van a hangsúly, nem a testiségen, tehát a testiségnek a súlypontjában az uralhatóság van, akkor ezt mind a digitális adatra is meg tudjuk állapítani, tehát nem Istentől elrugaszkodott az a megközelítés, amivel a britek élnek. Csak ők a common law-ra fogalom nélkül alkalmazzák, a civil jognak, tehát a francia és német vagyonjogi rendszereknek pedig ahhoz, hogy ezt jól tudják értelmezni a bíróságok, ott meg adaptálni kellene magát a digitális adatot a vagyonjogi rendszerbe, és ha már a digitális adat ott van, akkor értelemszerűen az mindenre vonatkozik, ami digitális adatból van.
Parti Tamást, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökhelyettesét, a Kamara Adatkutató Alintézetének vezetőjét hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.